Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, fennállva dicsérjük Istenünket, keressük meg és énekeljük a 66. Zsoltárnak az első versét. A 66. Zsoltárunk első verse így kezdődik: örvendj egész föld az Istennek. Dicsérjük tovább Istenünket, énekeljük a 228. dicséretnek az első három versét. A 228. dicséret első verse így kezdődik: Jehova, csak néked énekelek, ki volna más, te hozzád fogható.
Jehova, csak néked.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket, testvéreim, és imádkozzunk. Szeretnénk hálásan megköszönni neked, mennyei édesatyánk, hogy az elmúlt héten is megőrizted életünket. Hogy nem mi lettünk betegek, nem a mi életünkbe következett be tragédia, hogy egészségben elhoztál újra magad elé minket. Szeretnénk azt megköszönni, hogy mindent kirendeltél az elmúlt napokban is, ami az életünkhöz szükséges. Köszönjük azt a megtartó kegyelmet, amivel megalkottad ezt a világot, és ebben a világban a mi életünknek is helye van. Köszönjük, hogy nem a véletlennek köszönhetjük sorsunkat, hanem a te tudatos döntésednek, akaratodnak, amikor név szerint kiválasztottál bennünket, hogy a te nagy neved dicsőségét hordozzuk egy életen át. Szeretnénk eléd hozni mindazokat, amelyek az elmúlt héten teherként, keresztként ott voltak lelkünkben, és ott voltak válunkon. Csöndesíts most le bennünket. Add, hogy igazzá legyen az, amit énekeltünk, hogy lelked betölt minket, és elvezet minket arra az útra, amely te vagy, megváltó Krisztus Jézus. Hogy az életünkben igazzá váljon, hogy rátalálunk az Atyához vezető útra, és azon az úton célig érkezhetünk. Neveld a mi lelkünket, építsd a mi életünket, formáld a mi gondolatainkat, és add, hogy azzal a hittel hallgassunk téged, hogy amit te mondasz és üzensz nekünk, a számunkra az élet lehetősége. Így jöjj most közénk, Szentlélek Isten, és kérve kérünk, mutasd meg hatalmadat, erődet, jelenlétedet mi rajtunk. A megváltó Krisztus Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Kedves testvéreim, az élő Istennek üzenetét a mai napra kijelölt új szövetségi igéből olvasom, a János írása szerinti evangélium 8. részéből, a 48. verssel kezdődő és az 59. verssel záródó igeszakaszból. Azután így szóltak hozzá a zsidók, vagyis Jézushoz. Vajon nem jól mondjuk, hogy samáriai vagy te, és ördög van benned? Jézus így válaszolt. Bennem nincsen ördög, ellenben én tisztelem az én atyámat, ti mégis gyaláztok engem. Én nem keresem a magam dicsőségét. Van, aki keresi, és ő majd ítéletet mond. Bizony-bizony mondom nektek, ha valaki megtartja az én igémet, nem lát halált soha. A zsidók erre ezt mondták neki. Most már tudjuk, hogy ördög van benned. Ábrahám meghalt, a próféták is meghaltak. Te pedig azt mondod, ha valaki megtartja az én igémet, az nem ízleli meg a halált soha. Csak nem vagy nagyobb atyánknál, Ábrahámnál, aki meghalt. A próféták is meghaltak. Kinek tartod te magadat? Jézus így válaszolt. Ha én dicsőíteném magamat, a dicsőségem semmi volna. Az én atyám az, aki megdicsőít engem. akiről ti azt mondjátok, hogy a ti istenetek, pedig nem is ismeritek őt. Én azonban ismerem. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, hozzátok hasonlóvá, hazuggá lennék. De én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újjongott, hogy meglátja az én napomat, meg is látta, és örült is. A zsidók erre ezt mondták neki. 50 éves sem vagy, és láttad Ábrahámot? Jézus így felelt nekik. Bizony, bizony, mondom nektek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Kedves testvéreim, a mai napi újszövetségi ige szakaszunk egy megdöbbentő beszélgetést tár elénk. Jézus és a zsidó vallási vezetők párbeszéde odáig fajult, hogy azt olvashattuk, köveket ragadtak, hogy megkövezzék őt. Megkövezzék azt a Jézust, aki isteni szeretettel, kegyelemmel érkezett erre a földre közéjük, hogy számukra elhozza és átadja a bűnbocsánat és az örök élet lehetőségét. A vita végére olyan indulat gerjedt bennük, a vallási vezetőkben, hogy képesek lettek volna megölni Jézust, méghozzá nem is akárhogyan. Hiszen a kövezés az Istent káromlók, az isteni törvényt sárba tipprók büntetése volt. Jézus az Isten fia. Beszél az emberekkel, beszél a vallási vezetőkkel, és ők azt mondják ki róla, hogy Isten káromló. Azért érezzük ennek a helyzetnek a feszültségét. Az vitathatatlan, a felolvasott igéből is kiderül, hogy Jézus is nagyon kemény mondatokkal érvel, nem csak az előzményekben, hanem ebben az igében is. A mostani ige szakaszból is kiderül, hogy Jézus nem kertel, nem beszél félre. Olyan két vádat hoznak fel ellene, ami talán a legsúlyosabb vád volt abban az időben. Az egyik, hogy samáriai. Tudjuk, az ősi nép, az ősi ellenséges nép, akit irtani kellett. Szó szerint irtani kellett. A másik pedig azt mondják róla, Isten fiáról, aki Szentlélekkel teljes, hogy ördög van benned. Hogyan lehet ez? Hogyan lehet, hogy az akkori nép, majd beszélek a mostaniról is, az akkori nép azt a Jézust, akiről tudjuk, hogy kegyelmes, tudjuk, hogy szeretetteljes, tudjuk, hogy az isteni üzenetet hozta el erre a világra, ezt látják benne. Lehet ennyire félreértelmezni Istent, Jézus Krisztus üzenetét? Lehet ennyiféleképpen hallani és hallgatni Isten igéjét? Döbbenetes kép ám ez, testvéreim. Gondoljátok végig, ha csak a János Evangélium 8. részéig végig tekintjük, áttekintjük a történéseket, hány ember jutott el oda, hogy Jézusban azt fedezte föl, hogy ő az Isten fia? És itt most arról olvashatunk verseken, részeken keresztül, hogy van egy másik csoport, van az embereknek egy csoportja, akik pont a szöges ellenkezőjét gondolják, és mondják ki Jézusról. Jézus nagyon keményen válaszol. Az én atyám az, aki megdicsőít engem, akiről azt mondjátok, hogy a ti istenetek pedig nem is ismeritek őt. Azért egy picit értelmezzük ezt a mondatot, és nem csodálom, hogy szíven ütötte őket. Bennünket is szíven fog. Gondoljátok végig, ki mondja Jézus, hogy a ti istenetek, akikben ti hisztek, akiről ti beszéltek, akit ti tanítotok, az nem az igazi Isten. Az nem az az Isten, aki engem elküldött, és akinek én a fia vagyok. Gondoljátok végig, amikor ezt így kimondja. Ez azt jelenti, hogy hiába vagytok ti papok, kezdjük a papokkal. Hiába vagytok ti farizeusok, írástudók. Hiába vagytok ti vallásos emberek. Nincs közötök az Istenhez. Azért ez nagyon kemény mondat. Képzeljétek el, ha ma valaki, a múltkor pont erről beszélgettem valakivel, ma valaki itt fölállna közülünk, és azt mondaná, hogy én vagyok a megváltó, és kimondaná. Nektek semmi közötök az Istenhez. Hiába vagytok megkeresztelve, hiába fizettek egyházfenntartói járulékot, hiába adtok adományt, hiába hivatkoztok Istenre, hiába imádkoztok, hiába énekeltek. Semmi közötök az Istenhez. Na melyikünk állná meg szó nélkül? Ma valószínűleg nem megköveznénk, mert azért ahhoz már túl fejlettek vagyunk. De hogy pillanatokon belül kiközösítenénk az ilyen embert, és azért elég érthetően kijelentenék, hogy ne haragudj, mi nem szeretnénk téged itt látni ebbe a közösségbe. Ez szinte biztos. Gondoljátok csak végig, hogy még egy picit hadd feszítsem ennek a húrját, hogy a feszültséget átérezzük. Melyik lelkész? Melyik presbitérium? Melyik templomba járó gyülekezeti tag mondaná azt, hogy te figyelj Jézus, igazad van. Az én hitem, a te fogalmaid szerint, a Biblia fogalmai szerint hiába való. Kedves testvéreim, érdemes ennek az igének úgy a mélyére menni, hogy először is azt kell megértenünk, hogy miért ilyen kíméletlenül kemény Jézus. Mert azért egy dolgot hadd húzzak alá, hogy azt tudjuk, hogy Jézus milyen szelíd tud lenni. Tudjuk, hogy Jézus mennyire figyelmes tud lenni. Ha már egyszer átjárta a szívedet, akkor tudod, hogy milyen az, amikor Jézus szeret téged. Milyen az, amikor úgy nyúl a lelkedhez annyira figyelmesen, és bocsátja meg a bűneidet, hogy egyszer csak azt veszed észre, hogy minden teher leszakad rólad. Ha már hallottad a hangját, tudod nagyon jól, milyen tud lenni. Amikor elkezd jó pásztorként beszélni. Tehát, ha Jézus kemény, akkor annak oka van. Aztán érdemes azt is megnézni, hogy mit nem értettek az akkoriak. És végül pedig föltenni a kérdést. Miért rejtőzik el Jézus előlük? Miért kemény ez a Jézus? Adódik a kérdés, testvéreim, a jogos kérdés. Nem túlzás ez. Nem túl radikális. Nem lenne jobb és hatásosabb, ha olyan szépen az embereknek tetsző és érthető módon úgy a szájába rákná az embereknek az isteni üzenetet? Nem lehetne ezeket a problémákat, amiről mindenki tudta, hogy probléma az akkori világban, olyan szépen körbeírni, hogy mindenki számára úgy becsomagolni, hogy az elfogadható legyen. A válasz erre a kérdésre, testvéreim, a Biblia szerint egyértelműen nem. Nem lehet így fogalmazni. Mert testvéreim, az isteni igazság, az ige mindig radikális, ha megtérésre hív. Itt Jézus pont arról beszél, hogy az a hit, és figyeljetek, mert minden szónak jelentősége van, amelyik nem szeretetre, nem odaadásra, nem engedelmességre épül, az a hit hiába való. Ami nem szeretetre, nem odaadásra, és nem engedelmességre épül. Nem véletlen, hogy Ábrahámot hozza példaként. Talán még emlékeztek rá, nincs is egy éve, hogy Ábrahámnak az életén részletesen végigmentünk. És őt sem a vallásba vetett hite, hanem a szeretetre épülő személyes megtapasztalása. Na, azt tartotta meg. A szeretetre épülő személyes megtapasztalás. Jézus arra hívja fel a figyelmet, hogy az emberi élet egyik legnagyobb tévedése, amikor az ember képes önmagát becsapni, és abba halálos álomba elringatni, hogy velem minden rendben van. Na, ezt hívja halálos álomnak. Az ilyen lelkileg alvó és önmagát becsapó embert, mondjuk ki társadalmat, történelmi kort, nem lehet kíméletesen és fájdalom nélkül észhez téríteni. Hadd hozzak egy példát, elmélyítve ezt az igazságot, amely egyértelművé teszi a jézusi magatartást. Jól ismerjük mindannyian ezt a fogalmat a profán életünkből, életmentő beavatkozás. Bemész egy kórház sürgősségi osztályára, osztályozva vannak a betegek. És aki mellé oda van írva, életmentő beavatkozás. Ott nincs idő semmi másra. Csak a radikális tettekre. Akkor használják ezt az orvosok, amikor radikális módszerrel kell azonnal életet menteni. Ilyenkor nincs idő könyörgésre, magyarázkodásra, mert az élet megmentése a tét. Sőt, akkor válna bűnössé egy orvos, ha késlekedne, ha elmulasztaná a lehetőséget, és ilyenkor cselekedni kell, fölvállalva annak az ódiumát, hogy ez fájni fog, hogy lehet, hogy más nem így gondolja, de neki nem az a dolga, hogy ezzel törődjön, hanem az, hogy megmentse az életet. Kedves testvéreim, Jézus itt pont ugyanezt teszi. Látja és tudja, hogy a népe abban a halálos korban, tévhitben szenved. És figyeljétek, elképesztő az analógia a 21. századra, hogy minden rendben van. Velem minden rendben van, csak a körülmények. Csak a rómaiak. Mindig csak a másik. A másikat okolom a magam helyzetéért. De ez hazugság. A nép önmagát vitte bele ebbe a halálos helyzetbe. És figyeljétek meg miért. Mert megalkuvó lett. Mert a bűnét megmagyarázta. És mert a lelkét eladta. És most Jézussal eljött az utolsó idő, az utolsó esély. Mindjárt elmondom miért. Aki él a lehetőséggel, az megmenekül. Aki nem, az elveszik. Életmentő beavatkozás. Mit nem értettek az akkoriak? Nem akarták hallani Isten kegyelmes, de határozott figyelmeztető szavát. Kedves testvéreim, Jézus ekkor már tudja azt, amit elmond a Lukács evangélium a 21. részében, a 20. verstől. Figyeljétek, szó szerint idézem. Itt az idő, és a várost lerombolják. Itt az idő, és a népet kardérre hányják. Itt az idő, hogy a templomból kőkövön nem marad. Elpusztul a múlt dicsősége, a nép történelmének összes ember által alkotott bizonyítéka. A vallási vezetőket, a papokat száműzik a városból, és évszázadokig minden elveszve, amire eddig büszkék voltak és hivatkoztak. Krisztus után 70-ben Titus beveszi Jeruzsálemet, és elpusztul a templom, száműzik a zsidókat, a papságot megölik, üldözik a zsidó vallás követőit. Jézus mindezt elmondta előre. De nem hitték el. Kapaszkodtak a kultúrájukba, a történelmük dicsőségébe, abba az elképzelt téves Isten hitbe, hogy ez velünk soha nem történhet meg. Elképesztő. Gondoljátok végig. Jézus tudta. Nem véletlen, hogy Jézus kimondja. Ti, akik mindezzel nem törődtök, ellenségek vagytok. Ellenségei vagytok Istennek, és ellenségei vagytok a népennek. Ti, akik azt mondjátok, és azt hirdetitek, hogy ezt az Isten úgysem engedi meg. hazudtok. Nem ismeritek az Istent, és nem ismertek meg engem. Testvéreim, a prófétai szó soha nem lesz népszerű bulvár üzenetté, amire mindenki csettint egyet. Mert az Isten kegyelmes, de kemény és határozott figyelmeztető üzenetét hordozza. A prófétai üzenetnek pedig az a lényege, hogy életet mentsen. Megtérésre hívjon. Hát, ha valaki meghallja. Hát, ha valaki megérti. Hát, ha megtörténhet az a csoda megint, ami megtörtént Noé életében. Hát, ha megtörténhet az, ami Jónással megtörtént, hogy Ninive népe a megtérése után kegyelmet kapott. Hát, ha lesznek olyanok, akik komolyan veszik a prófétai szót, és nem lehet másként értelmezni a 21. századi kereszténységet, csak is így, testvéreim. Ma ránk néz úgy az Isten, hogy hát, ha megértjük, hát, ha komolyan vesszük, hát, ha úgy formáljuk ennek a világnak, a történelmének kerekét, hogy legyenek olyanok, akik megmenekülnek. Mert nem hiszem, hogy külön kell magyaráznom, hogy a 21. századi ember, a mai kor társadalma ennél sokkal rosszabb helyzetben van. Az emberek alszanak, és abban a tévhitben élnek. Velünk ez úgysem történhet meg. Pedig megfog. Minden gondolkodó ember tudja. Hazugság ez a világ. A pénzügyeitől, a médiáig, a politikáig, minden. Mert semmi nem változott. Még mindig ugyanaz a két lélek viaskodik ezért a világért. Az egyik az ördög lelke, aki altat, a másik az Isten lelke, aki ébreszt. Micsoda különbség! Az egyik altat, a másik ébreszt. Kedves testvéreim, de jó lenne, ha tudatosodna bennünk. Nem csak azért vagy keresztény, és nem csak azért élsz ebben a 21. században, hogy elgyere templomba, hogy otthon imádkozz, hogy a lelkednek enyhülést hoz, hanem azért élünk mindannyian, mert a prófétai szó, amelyik ébreszt, amelyik életet ment, ránk van bízva. Gondold ezt végig. Ránk van bízva. egy érdekesség. A tudósok szerint János a maga evangéliumát Krisztus után 100 körül fejezte be. Jánosról azt kell tudni, hogy úgy írja az evangéliumát, mint szemtanú. Amikor Titus lerohanja Jeruzsálemet, János már valószínűleg számüzetésben van Patmosz szigetén. De tud róla, hogy minden szó igazzá lett. Képzeljétek el, ha nem írta volna le. Képzeljétek el, ha nem mondta volna el. Ha nem kiabálta volna bele az akkori világba, az akkori kereszténységbe. Ha nem szólalt volna meg, hanem néma maradt volna. Ma hogy emlékeznénk Jánosra? Félelmetes, egyszer végegeden a lelkeden, hogy hogy fognak ránk emlékezni 2021-ben élő keresztény nemzedékre. Mit tettünk a világért? A megmentésért. Az ébresztésért. Értitek mi a tét? Végül pedig, miért rejtőzött el Jézus? Ezek a szegény emberek annyira vakok voltak lelkileg, hogy azt gondolták, Jézus előlük bújik el a templomba. Erről beszéltem a vakon születettnél, amíg emlékeztek rá, hogy félelmetes ez a kép, hogy Isten népe elől Isten fiának a templomba kell elbújnia. De nem ezért rejtőzködik el. Nem azért, testvéreim, mert fél tőlük, hanem azért, mert a következő fejezetekből kiderül, a következő részből, hogy még vár rá egy vakon született, akinek az életét meg kell menteni. Később vár rá egy Lázár, aki meghal, aki a barátja, akit fel kell támasztani. Várnak rá olyan tanítások és olyan percek, amikor elmondja a jó pásztor példázatát, hogy az emberiség számára világos legyen, hogy ez a Jézus azért jött erre a földre, hogy összegyűjtse az elveszetteket, és visszavigye őket az elveszett hazába. Vár rá a 17. részben egy főpapi imádság, amit nem lehet másként értelmezni, mint hogy kinyílt az ég, és összekötetett a földdel. Várnak rá elveszettek, akiknek a prófétai szó életet jelent majd. Pedig ezek a farizeusok, ha hallgattak volna az eszükre, a szívükre és a lelkükre, és nem keményedtek volna meg, észrevehették volna, Jézus egy gyöngyszemet adott nekik. Egy gyöngyszemet. Bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ez nem elírás, nem szövegromlás, nem tévedés. Ez arról szól, azt hallották ott a farizeusok, amit Mózes hallott a csipkebokorban, a megszólaló Istentől. Vagyok, aki vagyok. És nem vették észre, hogy ugyanaz az Isten áll előttük, mint aki megszólította Ábrahámot, Mózest és a többieket. Ugyanaz az Isten. Csak a különbség ennyi volt, hogy Mózes levette a saruját és leborult, még ők köveket ragadtak. Ezért kezdtem azzal. Nem tudom, hogy lehet így különböző formában értelmezni az Istent. De az egyik észreveszi a kinyíló szeretetet, azt a kegyelmet, amelyik érte jött és kimondja, hogy én vagyok, a másik köveket ragad, és azt mondja, nem kell nekem ez az Isten. Gyöngyszemet adott nekik, amelyet nem láttak meg. Sárba tiportak, és elveszítették. Hadd fejezzem be azzal, testvéreim. Ne félj a prófétai szótól. Az életedet akarja megmenteni. Azt az életet, azt a lelket, amelyet az Istentől kaptál, hogy ébredj. Ébredj rá arra, ha az életed megmenekült, azért kaptad a lehetőséget, hogy Jónásként mentsd meg Ninivét. Mentsd meg az otthonodat, a családodat, a környezetedet. Ezt a világot. Mert ma te és én vagyunk azok a proféták, akiken keresztül Isten életmentő beavatkozást akar elvégezni az elveszett emberek életében. Ugye így már nem is olyan félelmetes. Csodálatos nagyra méltatás. És küldetéses a te életed is. Imádkozzunk. Köszönjük a te szavadat. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és bele kiabáltad ennek a világnak az életébe, hogy elveszett, de megmutattad azt is, hogy hogyan nyerhet örök életet. Bocsáss meg nekünk, amikor ugyanolyan keményekké válunk, mint a farizeusok, és a te prófétai szabad, ébresztő akaratod megerőtlenedik rajtunk. Bocsáss meg, amikor talán mi is köveket ragadunk, és elűzünk az életünkből, mert túl sok, túl kemény vagy. De köszönjük, hogy mindezt értünk teszed. Értünk és azokért, akiket ránk bíztál. Ébreszt hát népedet, bennünket. Hadd tudjunk úgy élni, úgy rólad hitet vallani, hogy mindenki számára világos és egyértelmű legyen. Nem az a megoldás, hogy lelkileg elalszom, hogy az ördög hatalmában marad az életem, hanem merjük hirdetni, élni és megcselekedni a te igazságodat. Hadd kérjünk most együtt egy akarattal ezért a világért, a mi korunkért. De azért jöttél igéd szerint, hogy az ördög munkáit leronst. Hát munkák, hogy először bennünk és közöttünk. Hadd váljon igazzá mindaz, amit te elterveztél. Mi, akiket elhívtál, hirdetjük a te evangéliumodat, szabadító üzenetedet. Így áld meg a kereszténységet. Hitvalló élettel. Őrizd meg bennünket az előttünk álló héten, hogy ez az ige megvalósulhasson a hétköznapokban is. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő heti alkalmainkat a megszokott rendszerint fogjuk megtartani. Az áldás vétel előtt testvéreim, a záró énekünk az 511. dicséret, annak énekeljük mind az 5 versét. Az 511. dicséretünk első verse így kezdődik: maradj velem, mert mindjárt este van. fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szent Élek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Ámen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.